Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok, a műsor szerkesztője Sugár Ági, a felvételt Bence József vezeti, és most nem Nádasdy Ádámmal ülök itt a stúdióban, mert ő külföldön van éppen, hanem Kiefer Ferencet hívtam meg, akadémikust, egyik legnagyobb nyelvészünket, aki nekem mentorom volt, főnököm volt, igazgatóm volt mindenféle hosszú ideig, egészen amíg nyugdíjban nem ment, sőt még azután is, ugye? És azért hívtam meg, hogy arról beszélgessek vele, hogy Magyarországon ez a modern nyelvészet, amivel mi foglalkozunk, amit mi űzünk, az hogyan tört be, hogyan tert teret az 1960-as évektől, ha jól tudom. Mi ennek a története, és nem csak azért kérdezem, mert ő ennek az egyik hőse volt, hanem azért is, mert írt is róla, foglalkozott is vele, behatóan tanulmányozta ezt a történetet, miközben a tanúja is volt. Úgyhogy üdvözöllek a stúdióban. Hol kéne kezdeni? Hogy...
Hát ő tulajdonképpen azt mondanám csak el először, hogy a század elején két fontos eseményről tudunk a nyelvtudományban. Igazából egyik se érintette nagyon a magyar.
Ezek nemzetközi események.
Nemzetközi események. Az egyik az, hogy csodálkozhatunk rajta, hogy ez miért érdekes, de érdekes, hogy ez Amerikai Egyesült Államokban megalakult a nyelvésztársaság. Ez miért érdekes? Azért, mert olyan emberek voltak ott, akik bizonyos elveket fogalmaztak meg, amiket attól kezdve nem volt illendő figyelmen kívül hagyni. Az egyik az, hogy más a filológia, és más a nyelvészet. Tehát ketté vált. És az, hogy nem lehet nyelvészetet csinálni akkor, ha te filológiát csinálsz. Az nem nyelvészet. Kapcsolódik a nyelvészethez bizonyos szempontból, nem az. Most ugye mindjárt hozzá kell tennem, hogy sok országban, így Magyarországon is, még a múlt évtizedben is a nyelvészetet filológiának tekintették. Vagyis szövegek tanulmányozása volt a nyelvészet lényege. A másik, ugye, amit a Bloomfieldék kimondtak, az az, hogy, és ez is nagyon fontos lett később, hogy a nyelvészet módszertanában alapjelvé megváltozott, és sokkal jobban hasonlít a természettudományos módszerekhez, mint a filológiai módszerekhez, tehát ez is egy alap dolog.
Azért mondjuk el egy mondatban hallgatóknak, hogy a Bloomfield, akit említettél, ugye 1930-as évek Amerikájáról van szó, de ők még ez a generáció még a háború alatt is dolgozott, és részt vettek például katonai projektekben, ugye titkosírások megfejtésében, stb. Hát ezek az a nagy híres amerikai generáció, aki forradalmasította a nyelvészetet, rengeteg indián nyelvet leírtak, szóval ez a háttere, de maga, amiről beszélsz, az Amerikai Nyelvészeti Társaság az sokkal később alakult meg.
Igen, igen.
60-as, vagy 50-es évek?
Nem, 20-as évek.
Igen?
Igen.
Ja,
igen.
Én azt hittem, hogy ez már később.
Nem, 26-ban.
Igen, aha.
Megalakult. A másik ugye, hogy megalakult két évvel korábban már a Európai Nyelvészeti Társaság Leiden székhelyjel.
Igen.
És hát ott gyűjtötték össze a tulajdonképpeni strukturalista ihletésű nyelvészeket. Na most ugye strukturalizmus lett aztán a nyelvtudomány főiránya különböző változatban, és persze nem csak a nyelvtudományban, már van pszichológiai strukturalizmus.
Igen, akkor ez egy kor áramlat volt.
Igen.
És ha mondjuk el azt is, hogy akkor, tehát a strukturalizmusnak az a lényege, hogy bonyolult rendszereket, rendszertani eszközökkel nagy rendszerként kezelve, ugye ez a matematikának a fejlődése is kellett
így
ehhez.
Van, és így szerkezeti formákat vizsgál, igen. És nem szavakat mondjuk.
Nem a tartalmi részét.
Nem a tartalmi részét. Úgyhogy ez is nagyon fontos volt. és persze ennek bizonyos nyomai már érezhetők voltak nálunk, mert a végig böngészve a régi konferenciákat láttam, hogy a 20 hágai, a hágai konferencia volt az első 28-ban, ahol Gombóc Zoltán is jelen volt, ugye hát az Gombócra azért talán többen tudnak, igen, hogy ő volt ugye az első, ha nem is modern nyelvész, aki fölfigyelt arra, hogy mi történik a világban, mert ugye ezért is volt ott. A másik, a kísérője egy hirtel ember volt, egy szlavista, Melih. Hihetetlen, hogy egy szlavista elmegy, nyilván azért, mert nem mentek el, de magyaros nem volt. Uh-huh. A két évvel később Lazicius már ott volt, ugye, akkor ő már mint elfogadott strukturalista működött közre ott a munkákban. Szóval ez volt az előzménye, most itt igazából azon kívül, hogy ahogy említettem, Gombóc mégiscsak Magyarország, hogy egy magyar nyelvtudomány képviselte, de igazából nem volt következménye annak, hogy ő ott volt. Tehát az egyetemi oktatásban ez nem jelentkezett.
Lazicius alapította, ugye Lazicius Gyula alapította az első általános nyelvészet tanszéket, azt jól gondolom.
Lazicius számára ugye Gombóc kijárta, hogy 38-ban létrejött, a sokáig tartott, amíg megszületett a Lazicius tanszék, ami az első modern tanszék volt, de szegény Lazicius sokáig nem lehetett professzor a tanszéknek, mert jött a háború, és ő bevonult katonának, ugye, és így tovább. Tehát nem, és aztán is utána is bonyolult volt a története, ugye.
Jó, most nem menjünk végig Lazicius élettörténetén, de hát akkor az azt jelenti, hogy 1938-ban már megalakult egy modern nyelvészeti tanszék.
És az első Európában.
Európában is, igen, az első. Igen,
igen. Sehol nem volt.
Érdekes. De utána Magyarországon egy hosszú csönd következett.
Ebben. Hosszú csönd. Igen. Na most az érdekes azért végignézni a Magyarországtól eltérően az összes országban valami volt ilyen hatásnak köszönhető, olyan hatásnak köszönhető. A románok például mindig megtartották a francia kapcsolatot. Tehát valami náluk mindig volt, ami onnan jött.
Már pedig Franciaország volt az egyik központja a strukturalizmusnak.
Így igaz. Tehát Antoine Neyép és Fesze később, ugye hát Saussure nem volt francia, svájci, de hát ugye akkor is francia nyelvű, tehát a francia nyelvű nyelvészet az nagyon fontos volt a románok számára. De mások is ez volt a helyzet, tehát azért a skandinávok is fölfigyeltek arra, hogy mi történik itt. Szóval megcsinálták a saját változatukat, a grosszematikát, ugye.
Dániában.
Igen.
De volt, Prágában is volt egy nagy
strukturalista iskola. Prágában is volt, igen. Ugye. És csak nálunk nem volt semmi. Igen. És hát jó ideig nem volt semmi. És hát tulajdonképpen az történt, hogy valahogy a 60-as években, sőt, talán egy kicsit korábban, aminek a nyomát megtaláltam, de nem tudom, hogy jött létre ez a nyom. Ugye Sőtér István volt a 30-as évek, tehát a 60-as, hogy is van, tehát még a mielőtt ugye modern irányba fejlődött volna egy kicsit az akadémia, akkor ő volt az osztálytitkár, az osztályelnököt akkor úgy hívták, és tartott egy előadást, és az előadásnak a lényege, egy ilyen plenáris előadás, mint osztálytitkár, hogy fontos a számítógép nyelvi vonatkozásainak a kutatása. Ugye hihetetlen, hogy ez valahonnan láthatta, vagy ezt az információt csak kívülről kaphatta, nálunk nem volt semmi, és akkor elkezdték forszírozni azt, hogy tessék valamit csinálni, és hát maga Sőtér is, és hát azután a következő ugye osztályelnökök, akkor már osztályelnökök mind azt próbálták elérni, hogy valami legyen az akadémián is, aminek ugye van egy másik oka is, mert volt egy szovjet nyelvész, akit írt egy kétoldalas dolgozatot arról, hogy milyen fontos a nyelvtudomány új módszereinek a tanulmányozása és a formális matematikai nyelvészet művelése. És kiderült, hogy ez egy párthatározat volt. Tehát a Szovjetunió pártbizottsága döntést hozott arról, hogy ezek olyan területek, amiket támogatni kell. Erre azonnal elment ugye ez az információ az összes tagállamhoz, és így jött el hozzánk is.
De azért sok látszatja nem volt, vagy sok következménye nem volt Magyarországon ennek a párthatározatnak, nem?
Hát Magyarországon az a következménye azért megvolt, hogy 62-ben, tehát ez a párthatározat 60-ban született.
Igen.
62-ben létrehozták a számítástechnikai központba azt a kis csoportot, akik hát matematikai jelvészet címén valamit csinálniuk kellett volna. És csináltak is részben.
Igen, csak amikor te osztálytitkáról meg osztályról beszéltél, akkor az első osztályra gondoltál. Igen. Ugye az akadémia első osztálya, a nyelv és irodalomtudományok osztálya. Igen. Ezzel szemben inkább a matematika területén kezdett el a modern nyelvészet.
Akkor még nem. Pontosabban ugye a matematikusok sokkal több megértést tanúsítottak ebből a szempontból, és ugye hát Kalmár László akadémikus volt az egyik mentora az összes ilyen munkának, amit, és hát mindent megtett annak érdekében, hogy létrejöjjön a Nyelvtudományi Intézetben is egy modern kutatócsoport, ami hát nem, végül is nem sikerült elérnie.
Ugye azt is tudni kell, hogy a világon máshol természetesen ment át ez a strukturalista irányzat a számítógépes alkalmazásokba, amit ma úgy hívunk, hogy számítógépes nyelvészet, meg úgy is hívtak régen, hogy matematikai nyelvészet, de az egy természetes folytatása volt annak a bizonyos 20-as, 30-as évekbeli strukturalista irányvonalnak. Az 50-es években Amerikában már teljesen elfogadott volt ez az irányzat, hogy számítógépes modelleket kell készíteni.
Hát nálunk nem.
Nálunk nem.
Igen. Ugye, amit nálunk csináltak, az egyrészt az a... Én ott voltam az elejétől kezdve, ugye, mint matematikus, nem mint nyelvész. Ugye, hát 62-ben alakult ott az a csoport a számítástechnikai központban, és 62-ben már megvolt az első konferencia, amit a Tihanyi pártüdülőben tartottak, és ugye Kalmár László volt a mentora, de ugye támogatta Rényi, Péter Rózsa, és elég sokan, ugye matematikusok, nyelvészek nem. Kivéve a Telegdét, de Telegdéről is lesz majd még szó. Tehát igazából nyelvészek részéről nem volt támogatás, még szimpátia sem, mondhatom, hogy egy... Azt mondták, hogy ez nem a mi dolgunk, ez egy egész más terület, ez nem kell, hogy bennünket érdekeljen. De matematikusok, vagy matematika iránt érdeklődők, azok keményen beleszálltak ebbe a... És azt kell mondanom, azok a nyelvtanárok is, azok a nyelvtanárok is, akik hát egy kicsit formálisabb dolgokat próbáltak csinálni. Tehát ugye a Műszaki Egyetem nyelvi intézetének tanárai, akik oroszt tanítottak, ugye azok részt vettek ezekben a jellemző különben, ugye számítástechnikai központban hetente volt egy szemináriumunk. A szeminárium célja az volt, hogy ismertessük azokat az új dolgokat, amiket érdemes figyelemmel kísérni. Nyelvész résztvevő alig akadt. Hát szépen jön, nevét azért megemlítem, ő rendszeresen részt vett. És Elekfi László. Ők voltak a nyelvészeink, más nem. A többi nyelvtanár volt, vagy pedig matematikus. Tehát a hagyományos nyelvészet képviselői azok nem érdeklődtek.
Igen, hát a hallgatók hosszág nem tudják, mert a kívülállók, hogy Szépe György és Elekfi, ezek már ma már legendás nevek, ők életük végéig ebben a modern nyelvészet, emellett a modern nyelvészet igen. mellett maradtak, és a távolság ezektől, akiket úgy neveztél most, hogy hagyományos nyelvészek, ez a távolság gyakorlatilag máig fennmaradt. Tehát máig úgy van, hogy a modern nyelvészeti konferenciákon ezeket az úgynevezett hagyományos nyelvészeket alig látni. Ugye ők azok, akik megmaradtak annál, hogy a filológia és a nyelvészet az gyakorlatilag egy terület, jól értelmezem?
Igen. És hát ugye tulajdonképpen hát azért konferenciáink is voltak, de ott nem jelentek meg a hagyományosnak nevezhető nyelvészek. Tehát még konferencia szintjén sem érdeklődtek. Nem kell tudni, hogy az mi. Szóval azért nagyon ugye 62-63-tól már tárgyaltunk a Ford alapítvánnyal, ami azért egy kis csoda volt a magyar tudományosságban, mert hát ugye akkor egy Ford ösztöndíjat valakinek oda ítélni, az ugye azt jelentette, hogy ezért nagyon meg kellett nézni, hogy ez illető, ez a területet, hogy nehogy kivigyen valami olyasmit, aha. tudást, ami ott nincs meg, de nekünk megvan. Vagy pedig ugye az, hogy nehogy kint olyasmit kövessen el, ami hát nekünk kellemetlen. De érdekes módon ez nem okozott gondot. Én is voltam Ford ösztöndíjas, de nem citáltak be kihallgatásra, vagy nem kellett hosszan elbeszélgetnem egy belügyi tiszttel. Nem. Egyszerűen az amerikai Ford alapítványnak a megbizottja behívott engem a gellérszállóba, és azt mondja, hogy azt kérdezi tőlem, hogy nincs-e kedvem kimenni Amerikába tanulni. Ez azt hittem, leesek a székről. ugye? Tehát ez 63-ban. És ugye 64-ben már az első csoport kiment, akkor ment ki a Szépe. És 65-ben a második csoport, én a második csoporttal mentem. És akkor ugye ez rengeteg mindent hozott, mert a Ford alapítvány utána ide is költözött egy kicsit, ugye Locz János révén, aki hát a magyar érdekek képviselője is volt, és a Columbia Egyetem professzora, aki hát magyarként képviselte a magyar érdekeket is, és hát sokat köszönhetünk neki a könyveket hozott, eszközöket hozott, mindenféliket, mert...
Az az érdekes, hogy most azt mondtad, hogy nem volt semmi retorzió azért, hogy valaki ebben részt vett. Ugyanakkor még én is emlékszem, pedig én csak az én emlékeim későbbről valók, hogy volt azért egy kis politikai, háttere is ennek a szembenállásnak, a modernek és a hagyományos szembenállásának, mert a gyakran mondták a modernekre, hogy ők ilyen amerikai, nyugati szelek, nem tudom én, azok fújják a vitorlájukat, meg mindenféle ilyen szép képeket használtak, tehát, hogy aki modern nyelvészetet űz, az a, nem tudom, az Egyesült Államoknak a barátja, nem pedig a Szovjetuniónak, ami hülyesség, mert Szovjetunióban is volt persze modern nyelvészet, de mégis volt egy kis politikai stihje, nem, ennek a szembenállásnak?
Ez így igaz, tehát az, ugye ez egyszerűen egy kalap alá vették, ugye a minden, ami Amerikából jön, azt nekünk nem kell elfogadnunk. Szóval mi a saját hagyományainkra kell, hogy támaszkodjunk. Valahogy ez egy kicsit ismerős hangom.
Igen.
És hát nem szívelték, ugye ez valahogy ilyen német, míg a francia tudomány is közelebb állt a hagyományaiban a magyarhoz, mint az amerikai. Nem, semmit nem tudtunk az amerikai nyelvtudományról. De aztán ezek elültek, azt hiszem. Igen, szóval ugye ez volt tulajdonképpen a és utána ezzel ugye a Ford ösztöndíj az is jelentette, hogy jó néhány emberrel megismerkedett az ember. És azokat lehetett utána invitálni, jöttek Magyarországra előadást tartani, vagy úgyhogy tulajdonképpen az akkori élvonalbeli nyelvtudomány, amerikai nyelvtudomány minden képviselője járt Magyarországon. Akkor egy pár év alatt mindenki megfordult valahogy itt a...
Még és ennek lett valami látható hatása itt Magyarországon? Vagy csak ti beszélgettetek velük, és... Tehát a helyzetet alapvetően nem változtatta meg, amennyire én észrevettem, tehát nem...
Hát talán abból a szempontból megváltoztatta, hogy ugye oktatás, az rendszeres oktatás még nem volt nyelvészet vonalán, bár létezett ugye a általános nyelvészeti tanszék, de hát ugye ott nem föltétlenül azt csinálták, amit oktatásnak nevezhetnénk a bevezetése modern nyelvészetbe. De informálisan, amikor jöttek a látogatók, akkor mindig egy szeminárium sorozatot csináltunk, szerveztünk, de mindezt a SK-ban, tehát
számítások. Igen, ez még az én időmben is így volt egyébként, hogy a tanszékünktől teljesen függetlenül jártunk. Amikor erre járt egy
igen.
külföldi híresség, akkor az soha nem a tanszéken keresztül, meg nem a tanszék meghívására jött, hanem például rajtad keresztül tudtunk velük kapcsolatba lépni. Most kell tartanunk egy nagyon rövid szünetet, mindig a műsor felénél, és akkor utána folytatom Kiffer Ferenc akadémikussal egy pár perc múlva. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a műsort, én Kálmán László vagyok, és a vendégem Kiffer Ferenc akadémikus nyelvész. Arról kezdtünk el beszélni, hogy a modern nyelvészet hogyan kezdte el betenni a lábát Magyarországra, olyan nagyon mélyen nem hatotta át a magyarországi tudományosságot, az oktatásban szinte egyáltalán nem, és a kutatásban pedig, ugye ez a bizonyos számítógépes vonal az, ami elkezdett először terjedni. Te is ott dolgoztál a számítóközpontban, és nagyon sokan onnan indultak, illetve az ottani szemináriumokban vettek részt. Itt tartottunk, és amúgy pedig az egyetemeken és az akadémián a helyzet az eléggé, hát, siralmas volt. Ilyen szempontból, tehát nagyon nem voltak fogékonyak a modern nyelvészet felfogására. Ugye? Nagyjából erről volt szó.
Ez pontosan így van, és hát Hermann József idézett, amit hallani fognak, vagy hallottak, arról annyit, hogy Hermann József romanista, tehát már egy nem magyar nyelvészeti vonalat képviselt, de romanistaként is a beszélt nyelvvel foglalkozott, mert a úgynevezett vulgáris latin, tehát az a latin, amit a kései latin, amit azok a népek beszéltek, amelyek még megőriztek valamit a latinságból, és amiből kicsi kifejlődtek ugye modern román nyelvek.
Új latin nyelvek, igen.
Új latin nyelvek. És ugyanakkor ugye a Nyelvtudományi Intézet igazgatója is volt hosszú ideig, és egy nagyon felvilágosult, jó tájékozottságú ember, aki tudta azt, hogy a világban mi történik, és támogatta mindazokat az irányokat, amelyek elősegítik ugye a nyelvészetnek, a modern nyelvészetnek a terjedését.
Hallgassuk meg ezt az idézetet, amit említettél, Hermann ebben az idézetben jellemezte ezt a bizonyos korszakot, amikor hát tudta még megvetni a lábát a modern nyelvészet, és röviden leírja, hogy mi is volt a helyzet.
A 60-as éveket megelőző korszakot az elméleti zártság, merevség, elmaradás korszakának lehet tekinteni. Az elért eredmények ellenére a nyelvtudomány tágabb perspektívái, elméleti problematikája szempontjából a helyzetet a szinte teljes stagnálás jellemezte. A magyarországi nyelvtudomány sajátos, mindenfajta gondolati újítástól mentes szigetként írhatjuk le, amely még saját múltjához képest is nagyjából az 1910-es évekig visszakozott. Sőt, egy bizonyos sértett és gyanakvó ellenszemvel utasított vissza mindent, ami ebből a helyzetből kimozdíthatta volna.
Ez volt akkor a... Mikorról származik ez az idézet? Ez az 50-es, 60-as évek, vagy... Ez még az 50-es évekből?
Nem, sokkal későbbi, mert ő egy ilyen áttekintést adott arra, hogy hogy fejlődött a magyar nyelvtudomány, és a magyar nyelvészek kongresszusán adta ezt elő a 60-as évek végén. Úgyhogy jó.
Ezek szerint még akkor is változatlan volt nagyjából a helyzet. Igen. Hát erre már én sem emlékszem, mert ő volt az igazgató, amikor én oda kerültem a Nyelvtudományi Intézetbe. Jó, a 60-as években volt egy nagyon nevezetes esemény Magyarországon a modern nyelvészetet illetően, amikor volt valamiféle tudományos vita, én még nagyon kicsi voltam, akkor gyerek voltam, de hallottam utólag arról, hogy itt lefolyt egy tudományos vita ezzel a modern nyelvészettel, illetve a strukturalizmussal kapcsolatban. Ez mi volt tulajdonképpen?
Igen, hát ugye elmondtuk mi azt többször, hogy ez a magyar strukturalizmus vita, mert ugye sok országban volt ilyesmi, különböző módon, és ez az a bizonyos Georgiev szovjet nyelvész cikke indította útnak, ahol...
Ez a kétoldalas tanulmány, amiről beszéltél.
Igen, és a párthatározat.
És a párthatározat, igen.
De tulajdonképpen nálunk a strukturalizmus vitatárgyává egy párthatározat révén lett. És ez is nagyon fura. Igen. De ugye ez volt. És... Na most így boldog-boldogtalan hozzászólt. Ez megjelent, az egész anyag megjelent. Tehát, hogy is mondjam, még pedellusok is úgy érezték, hogyha nem szólnak hozzá, akkor kidobják őket az intézetből. Szóval mindenki mondott valamit. Általában az volt, hogy megismételték azt, amit már nyilván sokszor elmondtak, hogy ők mit csinálnak. De annak semmi köze nem volt, ugye, tulajdonképpen is strukturalizmus vitához. Tehát azt hiszem, még föl se fogták, hogy miről szól ez a vita. elmondták azt, hogy a nyelvtudomány történetében, a magyar nyelvtudomány történetében milyen problémák várnak még megoldásra, vagy a légró nyelvészetben milyen megoldás, hogy arra problémák vannak. Lényegében ez nem volt semmi elméleti hozadéka a vitának. És így ez azért megmutatta azt is, hogy kicsi, néha meglepő dolgokat lehetett olvasni a mondhatok, hogy egy nevet, ugye Imre Samu, aki nekem is igazgatóm volt egy ideig, akiről úgy elkönyveltük azt, hogy ő nagyon hagyományos nyelvész. Hát ebben a strukturalizmus vitában ő nagyon élesen, egyértelműen sikra száll a strukturalista kutatások mellett. Nem ő akarja csinálni, de ezt muszáj csinálni, mert ez a nyelvtudománynak a jövője, vagy legalábbis az olyan irány, ami nem lehet elhanyagolni. Sok minden más is volt, ugye, és a szlavisták erősen támogatták ugye a strukturalista kezdeményezéseket, de azt is láthatjuk ebből a vitából, hogy a többség megmaradt ugye, a régi módszertannál, és nem kíván tovább lépni.
És ő nekik mi volt az érv? Vagy ez nem beszéltünk komoly érveléssel ebben a vitában? Vagy mit lehetett fölhozni?
Hát az egyik az, hogy veszélyezteti a hagyományt. Nem is nagyon lehetett érteni, mert mi az, hogy veszélyezteti a hagyományt?
Igen, meg tudományokban ez nem szokott olyan fontos szempont lenni, hát, hogy ha valami újdonság történik, akkor az veszélyezteti a régi hagyományt.
Nem. De ugye ez volt ugye az egyik. A másik is sokszor előjött ugye az ideológiai szempont, tehát ugye Amerikából jött, és hát azért nekünk jó hagyományaink vannak, és vannak jó európai hagyományok, miért nem azokat karoljuk fel. Tehát ez is ugye mint érv. És hát sokan mondták azt, hogy ugye van ennek egy marxizmus szempontjából is egy problémás oldala, amit tisztázni kell, és csak akkor foglalkozzunk vele, amikor már tudjuk, hogy nem fenyegeti a marxizmust. Tehát ezek voltak ugye lényegében az érvek. És elég sokáig tartott, és sokan hozzászóltak.
Ez nagyon érdekes, hogy a marxizmus összefüggésbe hozták ezzel, mert ez, hogy nem nagyon tudom elképzelni, hogy mi az összefüggés, bár nekünk is volt egy professzorunk, a Zsilka János, aki azt állította, hogy amit ő, az a saját különbejáratú elmélete, amit ő csinál, az dialektikus, meg materialista, meg marxista, de hát ott se értettük, hogy mi az összefüggés a nyelvészeti elmélete és a között a filozófiai vagy társadalmi elmélet között. Tehát nagyon érdekes, de nyilván akkor mindent ebbe kellett becsomagolni. Nem lehet, hogy egyszerűen a pozícióikat féltették a hagyományos nyelvészet?
Hát ilyen is volt nyilvánvalóan. De egy Bengő Loránd mitől félt? Ugye nagyon jó pozícióban volt, és mégis az ő hozzászólása volt a legideológikusabb az összes közül. Mert nyíltan kiállt az, hogy ha nem egyeztethető össze a marxizmussal, akkor meg kell tiltani. Nem csinálható. Ugye? A kutatás, ilyen kutatás nekünk nem kell, ami marxizmus ellenes. És hát neki nem kellett volna, tehát nem nagyon érthető, hogy mi motiválta a hozzászólókat, de egyrészt mindenki úgy érezte, hogy meg kell nyilatkoznia, másodszor védenie kell a eddigi álláspontját, és védenie kell ugye az ideológiai támadásoktól a
Azok a matematikusok, akiket korábban említettél, ők nem szóltak hozzá ez a vitához? Tehát említetted Kalmár Lászlót.
Írásban. Uh-huh. Írásban. Tehát ők megírták. Egyrészt ugye, hát Kalmár hosszú levelet írta. Nem csak ez a strukturalista vita váltotta ki belőle, hanem már korábbi magyar nyelvészeti konferenciák is, hogy nem kell félni. Ez nagyon fontos munka. Csinálni kell. Több fiatalt kell bevonni, azokat ki kell képezni. Tehát ő már azt is célozta, azt is célba vette, hogy kell egy az egyetemen. Ő akkor arra nem gondolt, hogy az általános nyelvészet képes lesz rá. De a matematikai intézeteknek valamelyike meg tudta volna oldani, hogy a képzésnek a... Egyébként még volt is ugye a speciális kollégium szintjén volt ilyesmi, amikor órákat tartottak a matematikusok matematikai nyelvészetet, ez nem adott képzést, ez igazából csak...
A bölcsészkaron tartottak órá?
Nem, TTK-n.
Ja, TTK-n, hát igen, de az általános nyelvészet viszont a bölcsészkaron volt.
Ott nem.
Az is érdekes, hogy strukturalizmus vitáról beszélünk, miközben ebben az időben a világban már tulajdonképpen nem is nagyon beszéltek strukturalizmusról, hanem generatív nyelvészetről beszéltek, ami ugye a leszármazottja mondjuk a strukturalista iskolának, vagy követője, utóda, nem tudom, hogy fogalmazzak, de valójában már nem az volt a tét, hogy strukturalisták-e az emberek, vagy strukturalista legyen-e a nyelvészet, vagy nem, hanem már valójában a generativizmusról volt szó, nem?
Nem, ez nem volt azért általános, szóval valahogy a generatív jelző az sokkal későbbi volt, de nem is strukturális használtak persze, hanem a prágaiak algebrai nyelvészetről beszéltek, a berliniek matematikai nyelvészetről, szóval mindenféle neveket kitaláltak, hogy megkülönböztessék a régi vágású nyelvészettől a saját nyelvészetüket, és de nem generatív.
Jó, ami ezekben közös volt, beleértve az a rendes amerikai generatív nyelvészetet is, meg ezeket az európai iskolákat, hogy természettudománynak nyos mintára akarták a nyelvészetet művelni. Ugye ez a közös vonásuk.
Ez biztos.
És ezzel szemben volt nagy ellenállás, gondolom, azok részéről, akiket hagyományos nyelvészek neveztünk, mert ők viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy ez valamilyen társadalomtudományi jellegű. Ugye ez a fő probléma.
Igen, ezért volt fontos ugye a stilisztika, de nem volt fontos akármit tudom, a szójelentéstan, hogyha azt valahogy rendszeresen próbálta valaki csinálni. Tehát egy szó stílus értéke és jelentése, ez két külön tudomány. És hát ez nem így van. Legalábbis. Igen, hát elég sokáig tartott, és azt hiszem, még mindig tart bizonyos berkekben, hogy ez a felfogás nem tűnt el egészen Magyarországon.
Van egy másik idézet is, amit te hozol Telek Dizsigmondtól, ami azt hiszem ugyanebben az időszakban keletkezett talán?
Igen.
Ő viszont generatív nyelvészetről beszél, és ő azt mondja, hogy tehát ő abban az irányban is nyitott volt, hogy igenis az akkor újnak számító generatív irányzatot kellene megvalósítani.
Sőt, ő maga is írt néhány tanulmányt, ő ugye iranista volt, és főleg bizonyos iráni dialektusokkal foglalkozott. például a szogd nyelvvel, és ugye ott transformációkról beszél, és ugye transformációkat mutat be.
És a transformációt pedig a, nyilván nem tudják a hallgatók, az a generatív nyelvészetnek volt az egyik alapfogalma.
Igen.
1957-től kezdve, ami valami olyan művelet, amivel át tudunk alakítani szerkezeteket, és azt feltételezte a transformációs generatív nyelvtan, hogy így alakulnak ki a például a mondatszerkezetek is, hogy transformációkat hajtunk végre. Tehát akkor ő, iranista létére ő volt akkor az egyik vezető, vagy legmodernebb irányzat képviselő. Majd hallgassuk meg ezt az idézetet is akkor, amit felhozol Telegdi Zsigmondtól.
A transformációs elemzés kiindulása az a felismerés, hogy a beszéd elemzéséből közvetlenül adódó szerkezetformák nem összefüggéstelenek, nem egyaránt eredetiek, egyszerűen adottak. Egy részük, méghozzá tekintélyes részük, belsőleg az adott rendszeren belül strukturálisan másodlagos, származtatott, levezethető. A grammatikus tehát nem állhat meg a tapasztalatban, valóságos szerkezetekben adott formák elvonásánál, feladata tovább terjed. Tisztázni a különböző formák belső összefüggését, megállapítani az alapformákat, és a többit ezekhez képest, mint ezeknek átalakítását leírni.
Tehát ott tartottunk, hogy ez a erjedés időszaka struktúrális úta után megjelentek ezek a figurák. Szépen Györgyöt korábban említetted, de ő is tulajdonképpen írt generatív szellemű magyar nyelvről, ugye, generatív fonológiát. Ott volt Telegdi Zsigmond, aki a nyelvészet tanszéket is vezette hosszú időn át, ugye?
Igen.
Az még azelőtt volt, hogy én oda jártam volna. Tehát tulajdonképpen olyan volt, mintha minden a legjobb irányba menne, de valahogy mégse. Az akadémián például mi történt? Ott történt valami modernizálódás?
Nem. Egyrészt ugye egy saját példámon is tudom, ezt én is ismered a történetet, hogy ugye a kandidátusomat visszadobták azzal, hogy nincs benne elég anyag. A nagydoktori visszadobták azzal, hogy logika és nem nyelvészet, és azon kívül marxizmus ellenes.
Igen.
Ugye, tehát nem egyezik ugye a marxizmus tanításával. Tehát itt igazából majdnem azt kell mondanom, hogy addig, amíg nem a Telegdi Hermann Hajdú Péter gárda vette át, ez Hajdú Péter volt ugye a finnugristánk, aki intézetigazgató is volt sokáig, és aki teljesen nyitott volt a modern irányzatokkal szemben, ő maga nem művelte őket, de tudta, hogy miről van szó. És hát ugye akkor megváltozott a kicsit a helyzet az intézeten belül, de a magyar nyelvtudomány területén nem.
Igen, tehát, hát én ebben az időben egyetemre jártam, az intézetbe fölmenni gyakorlatilag titokban kellett. Tehát az egy olyan szomszédvár volt, a szószoros értelemben, mert a várban volt egyébként, hogy ott az egész, az, hogy mi oda jártunk szemináriumokra, meg előadásokat hallgatni, azt nagyjából titokban kellett tartani az egyetemen. Bár tudták nyilván rólunk. Tehát ez most már akkor a 70-es,
ez már ugye 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Igen.
Majdnem mostanáig eljutottunk, azóta, hát azért te akadémikus vagy, tehát azért abból a szempontból változott a helyzet, hogy lettek nyelvész, modern nyelvész akadémikusok, de az egyetemeken olyan nagyon sok változás nem történt. Mondható ez?
Hát... Igen, én azt hiszem ez így igaz. És hát jelenleg is az a probléma, hogy az egyetemek még mindig nem akarják elfogadni a... Hát mondjuk azért nagyon sok minden függ attól, hogy melyik egyetem, tehát a szegedi jobban áll, mint a budapesti. Azt hiszem azért, mert ott a magyar nyelvészet olyan fiatal oktatók kezében van, akik már mondhatom azt, hogy tőlünk tanultak, vagy nálunk tanultak, és ők ezt tovább viszik, és kicsit Pécsre is áll ez. Debrecen az egy borzalom, hát bocsánat, ugye ebből a szempontból nem látom át annyira a helyzetet, de azt hiszem, hogy nem áll a helyzet magaslatán. És ez a kisebb egyetemekről még nem... Hol ez van, hol az van. De ugye az, hogy belőlem akadémikust csináltak, bocsánat, hogy így mondom, az szándékosról szó, akartak a Herman és a Hajdú valakit látni ott, aki egy egész más területet képvisel. Tehát nem az, hogy én olyan nagy tudós voltam, vagy nem tudom, hanem más képviseltem, mint a többiek. És hát igyekeztem is, amennyire lehetett, és ilyen szempontból tényleg megváltozott a helyzet. És hát ugye most már több is van. Ugye?
Igen, igen, én még emlékszem arra az időre, amikor te voltál az egyetlen modern nyelvész akadémikus, és aztán azóta persze lett még egy pár, de nem mondhatnám, hogy ez nagyon erős a képviselete továbbra sem az akadémián. Az intézet az mindig is nyitott volt, és az is maradt erre, de az egész magyar tudományosság az még mindig eléggé hát provinciálisnak nevezhető, vagy elmaradottnak nevezhető.
Azt hiszem, az egy nyelvészet, tehát most az intézetre gondolok elsősorban, és az intézet köré, hát azért van egy csoport, Szegeden is van egy Pécset, hogy a magyar nyelvtudomány nem áll rosszul ma már. És bizonyos szempontból azt hiszem, hogy jobb a cseheknél. Ugye csehek nagyon előre törtek valamikor. Nincs semmi. Most. Ugye németeknél van néhány csoport, azok nagyon jók, szuper jók.
Igen, de hát az ország méretéhez képest azt hiszem, az nem olyan.
Igen, ez kevés.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm, sajnos lejárt az időnk, úgyhogy most be kell fejeznünk, de lehet, hogy még folytatjuk valamikor. Megköszönöm Kiefer Ferencnek, hogy itt volt velünk, nagyon érdekes történet volt ez, és én meg elbúcsúzom a hallgatóktól, találkozunk a jövő héten, viszont hallásra.